bármennyi számlájáról külön kell rendelkezni. Tehát ugyanúgy azt mondhatja, hogy két gyerekem van, és a fele pénz az egyiké, a fele pénz a másiké. Akkor ez nem is lesz a hagyaték tárgya, hanem ezt a bank maga intézi, rendezi, ahogy a számla tulajdonos rendelkezett. Ezt már csak azért is érdemes megtenni, megint egy szomorú, de saját példa, hogy például, amikor az én édesanyám meghalt, én egyetlen gyereke vagyok, tehát nem kellett végrendelet, törvényes öröklés kapcsán megörököltem, de hát, mint az emberek többsége, az én édesanyám se tudta, hogy a bankszámláról kell rendelkezni. A bank felszólított, hogy akkor mutassam be a hagyatéki eljárást, miután ingatlan vagyona nem volt hagyatéki eljárás. Akkor el kellett menni egy közjegyzőhöz, és ott kifizetni némileg több pénzt, mint amennyi az édesanyám bankszámláján maradt. De egyébként, ha mondjuk közös számla van, az idős szülő és a gyerekének közös számlája van, akkor a bank a számlának a felét odaadja a gyereknek, ugye, mert ő közös tulajdon, de a másik felére le kell bonyolítani, vagy egy hagyatéki eljárást, vagy pedig, mondom, ilyen módon, ha az ügyben nem kell hagyatéki eljárás, mert nincs rá ok, akkor pedig egy közjegyzői okirat kell ahhoz, hogy én vagyok az egyetlen törvényes örököse az édesanyámnak.
Ön most félig megelőzte az egyik kérdésemet, ugyanis azt kérdeztem volna, kérdezem is, hogyha nincs ilyen rendelkezés, csak egy elképzelt példa, valaki örököl egy ingatlant, a hagyatéki eljárás eltart egy évig, mire azt az ő nevére írják, addig nem adhatja el, tulajdonképp hivatalosan ki sem adhatja, miközben közüzemi számlák vannak, és banki tartozás lehet az ingatlanon, tehát nem jut hozzá az örökséghez valójában, nem jut hozzá ilyen intézkedés hiányában a bankban lévő pénzhez sem, neki viszont vannak kötelezettségei és költségei. Mi történhet ilyen esetben?
Hát az a helyzet, hogy amíg a hagyatéki eljárás nem fejeződik be, addig egyetlen hivatalos szerv sem tudhatja, hogy ki az örökös. Tehát nem kötelezheti a különböző összegek nevetésére, mert csak annyit tudhat egyáltalán, hogy az, aki neki tartozik, az nem él. De hogy ki az örökös, tehát ugye, mert az öröklés az nem csak a vagyonnak az öröklése, hanem a kötelezettségeknek is az öröklése. De amíg hivatalosan, tehát amíg le nem zárul a hagyatéki eljárás, addig nem lehet senkitől semmit követelni, mert nem tudjuk, hogy ő az örökös.
De akkor növekszik a tartozás, büntetések jönnek, esetleg a végrehajtó jelnik meg, mert már egy éve nem fizet senki.
Nem jöhetnek. Tehát ezek nem jöhetnek. Aki valójában az örökös, de ez hivatalosan még, ugye ingatlannál van hagyatéki eljárás, de az még nem fejeződött be, addig őt nem lehet azért büntetni, hogy nem fizet be valamit, hiszen nincs megállapítva jogilag, hogy ő az örökös. Természetesen ő az örökös, a halál bekövetkeztével megnyílik az öröklés, de amikor a hagyatéki eljárás befejeződik jogerősen, attól kezdve lehet tőle csak az elhaltnak a tartozásait követelni. Tehát nem hiszem, hogy bármilyen bírságot jogszerűen ki lehetne szabni.
Elnézést kérek az értetlenségemért, de ez akkor is már hónapok vagy akár évnyi idő óta lejárt tartozás, amelyre késedelmi díj és minden rárakódik. Kamatok.
Nem tudok erre most pontos választ adni, mert nem az én szakterületem. de úgy gondolom, hogy ilyenkor csak az effektív tartozás lesz az örökség, tehát azt kell kifizetni, amivel tartozik.
Köszönöm szépen, hogy ezzel kaptam egy javaslatot, hogy miről érdemes még műsort készíteni. Világos.
Szakember kell hozzá.
Közüzemi cégnél, banknál kell valakit megkérdeznem. Ez a műsorvezető csodálatos lehetősége, hogyha valamire nem kap választ, és még mindig kíváncsi, akkor máshova kell bekopognom. Köszönöm szépen. Nagyon kínos kérdés. Nem tapintatlan dolog oda menni egy hozzátartozóhoz, és azt mondani, hogy hát nem kéne esetleg intézkednie a bankszámlája kapcsán, vagy nem kéne esetleg végrendeletet írnia? Ő neki esetleg nem jut eszébe. A leendő örökösnek, a hozzátartozónak viszont eszébe juthat.
Ez egy nagyon kényes kérdés, mert én azt gondolom, hogy ez elsősorban a családtagok vagy a feleknek a viszonyán múlik. Ha ez a viszony kiegyensúlyozott, és mondjuk a örök hagyó nem gondol arra, hogy ezt azért szóltak neki, hogy halljon már meg, és örököljük már meg a te vagyonodat, hanem azért, hogy nekik, a gyerekeinek mondjuk ne legyen később problémája. Tehát egy szerető, kiegyensúlyozott családi kapcsolatban én azt gondolom, hogy ez nem tekinthető tapintatlanságnak. Persze sokkal jobb, hogyha az örökhagyó, a majdani örökhagyónak magától is eszébe jut, hogy intézkedjen arról, amiről halála esetére intézkednie kell, és akkor nem kell ezt a kényes kérdést a gyereknek, mondjuk a gyerekének előhoznia. Változatlanul azt hiszem, hogy ahol a család rendben van, ahol a családi kapcsolatok jó, kiegyensúlyozottak, és valamelyik gyerek mondjuk szóba hozza, hogy mama, van pénzed a bankban, jó lenne, hogyha rendelkeznél, már csak azért is, hogy a mi életünk majd egyszerűbb legyen, személyesen tudom elmondani, én biztos nem bántódnék meg ezen. De hát az én gyerekeimnek nincs szükség erre, mert jogász az anyjuk, és ezért minden ilyesmire gondol és felkészül, de hát ugye nem ez a tipikus családi felállás, hogy a szülő az jogász, de a szülők általában szoktak erre gondolni, különösen ahol azért ingatlan vagyon van, nagyobb vagyon van, több gyerek van, és akkor érdemes valamiféle úgynevezett végintézkedést tenni, hogyha nem csak pusztán egyszerűen a törvényes öröklésnek a szabályai lépnek életbe. Például most csak egy ismerős kapcsán jutott eszembe, tehát például valakinek van két gyereke, de csak az egyik gyerekének vannak gyerekei, tehát attól vannak unokái. És azt szeretné, hogy ne csak a két gyereknek, hanem az örökségnek egy bizonyos része közvetlenül az unokáknak is jusson. Akkor ezt megbeszéli a gyerekeivel, és csinál egy olyan végrendeletet, hogy a vagyonom, mit tudom én, 80%-a az fele-fele arányba tietek, de a 20%-ot azt adjátok oda az unokáknak. Tehát erre is van lehetőség, ehhez már persze végrendelet kell.
Ismeretségi körömben több olyan eset van, és eléggé tipikusnak érzem, amikor valaki gondol ilyesmire, de még valamit meg akar várni vele. Megvárja, amíg a gyermek elér egy adott életkort, vagy megvárja, amíg a lakásadatvétel befejeződik, vagy megvár valamit, és a dolog húzódik és húzódik, mert senki nem azt tervezi, hogy a közeljövőben ez aktuálissá válik, még egy kicsit ráér, még egy kicsit ráér. Én azt hiszem, hogy ez az a pillanat, amikor azt kell mondanom, hogy a mostani beszélgetésünknek sok olyan mozzanata volt, amelyik akár a hallgatónak szóló javaslatként, tanácsként is fölfogható. Mégis fölteszem a Szia tanár úr sorozat szokásos zárókérdését. Mi az, amit ténylegesen javaslatként tudnánk a hallgatónak mondani?
Én mindenkinek azt javasolnám, hogy egy bizonyos életkor körül, ezt nem tudom meghatározni, gondolja végig ezeket, és kérje, legalábbis tájékozódjon. Tehát keresse meg egy ügyvédet, kérdezze meg, hogy az ő konkrét szituációjában mi a helyes eljárás, hogy a törvényes öröklés az érvényes, akkor neki az megfelele, akar-e valami más tenni, és akkor végrendeletet kell írnia. Kérdezze meg, hogy mik a megtámadhatatlanul szabályos végrendeletnek a kellékei, a formai és tartalmi kellékei, és ezt mind a házasságkötésre, és mind a várható halál esetére mondom, hogy nagyon érdemes tájékozódni, nagyon érdemes szakember véleményét és tanácsát kikérni, és aszerint intézkedni, amilyen jogi tanácsot kap ezekben az ügyekben.
Köszönöm szépen, ez a válasz pontosan megfelel a beszélgetésünk alcímének, hogy eső előtt köpenyeg. Köszönöm ezt a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
Furcsa volt ez az eső előtt köpönyeg alcímű beszélgetés dr. Sándor Zsuzsa volt bíróval. Semmi újdonság nem hangzott el benne, semmi olyan technikai szenzáció, mint a blokklánc technológiáról szóló műsorban, semmi olyan tudományos különlegesség, mint a bionikáról szóló műsorban, semmi olyan világról szóló nagy dolog, mint a mesterséges intelligenciáról szóló műsorban. Amiről itt szó volt, az már a szülők és a nagyszülők nemzedéke számára sem lehetett újdonság. Legfeljebb a dolog konkrét megjelenése, hogy mondjuk amikor idejött múlt közlés ellen kell védekezni, vagy amikor értelmét vesztett megrendelést kell lemondani, akkor eszközként, felületként az internet is megjelenik. Elhangzott a műsorban, hogy a kereshetőség óriási különbséget jelent a nyomtatott és az internetes hírek között. Ez nyilvánvalóan igaz. Az interneten keresgélni nyilván sokkal többen tudnak, sokkal könnyebben, mint a nyomtatott sajtóban. de a Szia tanár úr sorozat egyik régebbi adásában megszólalt egy családfakutató, és meggyőzöttem arról, hogy évszázados újságokban keresni sem lehetetlen feladat, ha valakiről valaki igazán meg akar tudni bizalmas adatokat, akkor arra internet nélkül is megvan a lehetőség. De nem is ez volt a most elhangzott műsor igazi fontos témája. Az alcím, az eső előtt köpönyeg arra vonatkozott, hogy mi mindenből lehet gond, vita, akár per is, hogyha nem gondolunk rá, nem rendezzük el időben. Ebben pedig ismétlem, a szülők és a nagyszülők nemzedéke számára is ismert dolgok hangzottak el, amelyeket úgy látszik, még mindig nem tanultunk meg, és még mindig el kell mondani. Ennek a témának alapvetően két vonulata volt, az egyik az, hogy az életünk idejére hogyan intézkedünk, a másik pedig, hogy az életünk utánra hogyan intézkedünk. Hadd kezdjem az utóbbival. Azt olvasom, hogy a skandináv országokban, ahol a várható élettartam magasabb, mint nálunk, az kezd szokássá válni, hogy az emberek 65 éves korukban elkezdenek rendet csinálni maguk körül. Elkezdik kiselejtezni azokat az iratokat, fényképeket, tárgyakat, amelyekről úgy gondolják, hogy a hátramaradottjaik számára nem értékesek, nincs jelentésük. Olyan cikket olvastam, hogy ez milyen bölcs szokás, mert megkíméli a hátramaradó rokonokat, a rendcsinálás, szelektálás fárasztó és lelkileg is megterhelő tevékenységétől. Hát nem tudom. Távol álljon tőlem, hogy mások szokásait minősíteni akarjam, ha ez valakinek lelki megnyugvást szerez, akkor se okom, se jogom nincs véleményt mondani a tevékenységükről. De amikor néhai édesapám bő 4 évvel ezelőtt, nem sokkal a 95. születésnapja előtt elhunyt, akkor én másképp tapasztaltam. Irdatlan mennyiségű olyan holmi maradt utána, amely nem csak az én számomra volt értéktelen, hanem az ő számára is. Évtizeddel ezelőtti közüzemi számlák csoportosítva és nejlonzacskóba csomagolva, de még a felbontott boríték is ott volt mellettük, és üres cipős dobozok el voltak téve, természetesen azok is nejlonzacskóban. Ez a háborús nemzedék, amelyik semmit nem dobott ki, mert jó lehet az még valamire, és nem biztos, hogy amikor kellene, akkor hozzá lehet jutni. Voltak személyes iratok, és voltak fényképek is, olyanok is, amelyekről sejtelmem sem volt, hogy kiket ábrázolhatnak. Voltak tárgyak gondosan eltéve, soha nem fogom megtudni, hogy édesapám számára mit jelentettek. Nem volt könnyű, és nem volt gyors, ami ezután következett, de nem gondolom, hogy jobb érzés lett volna, ha ő szétválogatta volna még életében, hogy mi az, ami ő utána a kezembe kerülhet. Iratokat átlapozni, megtalálni édesapám régi iskolai bizonyítványát és hasonló iratait számomra megkönnyítette a gyászt. Szóba került a most elhangzott műsorban a végrendelet. Csak egy apró, szinte mellékes mondat utalt a végrendelet szigorú formai kellékeire, végül is ez a műsor nem arra készült, hogy valaki ebből tanulja meg a jogszabályokat. De nem tagadom, számomra is meglepő volt, amikor utána néztem, hogy milyen szigorú szabályai vannak egy végrendelet érvényességének. Például az ember azt gondolná, hogy elegendő, ha szépen ki van nyomtatva, alá van írva és két tanú is aláírja, pedig ez nem elég. Pedig a végrendelet olyan dolog, hogy amikor szükség van rá, akkor már nincs lehetőség javítani. Hiába fejezi ki az örökhagyó tényleges szándékát, ha egy akármilyen lényegtelen formai hiba miatt egyszerűen a jog nem tekinti érvényesnek. Sokan gondolják azt, hogy ha a család szerkezete egyszerű, akkor nincs szükség végrendeletre, mondjuk ha valaki mindent a gyermekére, gyermekeire akar hagyni. Még ilyenkor is lehet ok elgondolkodni és végrendeletet készíteni. Ha a hallgatót nem mutatom a saját esetemmel, két fiam van, aki közül az egyik utazgat a világban. Velük is megbeszélve olyan végakaratot alakítottam ki, hogy abból, ami utánam marad, amivel ügyintézni való van, mint lakás, gépkocsi, azt természetben a másikuk örökölje, és az érték arányos részét fizesse ki annak, aki utazgat. Ennek az az értelme, hogy ne kelljen az utazgatónak különféle ügyintézések miatt hazajönnie, tehát amit átírni kell, amivel kapcsolatban hivatalokba kellhet járni, azzal ne kelljen várakozni, ha egyikük csak sokára tudna az ügyintézésben személyesen részt venni. A műsorban nem hangzott el, én is csak nemrég tudtam meg, és nagyon megnyugtatónak tartom, hogy az ügyvédnél vagy közjegyzőnél letett végrendeletek országos nyilvántartásba kerülnek, és ha valaki meghal, akkor a hagyatéki eljárással foglalkozó közjegyző első dolga, hogy megnézi, van-e az illetőnek a nyilvántartásban végrendelete. Tehát nem kell a végrendeletet őrizgetni, nem kell félni, hogy elvész, akármelyik ügyvédnél vagy közjegyzőnél helyezzük is el, azt az összes többiek is azonnal meg fogják találni. Ha ügyvéddel beszélünk, akkor az is kiderül, hogy egyes vagyontárgyakra, például az ingatlanra más szabályok vonatkoznak, érdemes erről előre tudni. Szó volt a műsorban arról, hogy bankban hogyan intézkedhetünk, hogy a halálunk után kikezelheti a számlánkat. Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy ez nem csak meggyorsítja a folyamatot, hanem azt is jelenti, hogy ahogyan elhangzott, ebben az esetben a bankban lévő összeg nem tartozik a hagyatékhoz, vagyis nem kell utána vagyonszerzési illetéket fizetni. Egyenesági öröklés esetében egyébként sem kell, de azért ennek is jó előre utána nézni, és kedves hallgató, akármilyen logikusan és meggyőzően hangzik esetleg, amit